Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 32. Zsoltár első versét énekeljük. A 32. Zsoltár így kezdődik, ó mely boldog! Elfoglalva. A 226. énekünk első három versét énekeljük. A 226. dicséret így kezdődik, Krisztusom kívüled.
Oh,
Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké él, és akinek szent a neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Amen. Imádkozzunk. Urunk, valóban magasztos, felséges és örökké való Szent Isten vagy, és köszönjük, hogy abban a kegyelemben részesítesz még minket, hogy jöhetünk hozzád, és szeretnénk úgy jönni, hogy azt Ézsaiás megfogalmazta, alázatos és megtört szívvel, ami azt fejezi ki, hogy igen, bűnösök vagyunk, kegyelmedre szorulunk, és nélküled annyira, de annyira tehetetlenek vagyunk. Igen, Úrunk, ezt szeretnénk megvallani, azért is vagyunk itt, hogy összekapcsolódjunk veled, mert nélküled nem teljes az életünk. Szükségünk van rád, szükségünk van arra, hogy kapcsolatban legyünk veled, hogy imádság által megtapasztaljuk, hogy a te világodnak jó levegője árad az életünkbe. Mert ha nem tudunk veled beszélni, ha nem halljuk a hangodat, az olyan, mintha nem tudnánk lélegezni, és bizony levegő nélkül meghalunk. Kérünk, Urunk, hogy így most jöjj közel hozzánk, és add, hogy az íge átjárja az életünket, hogy életté legyen, és úgy alakítson, hogy az megjelenjen a mindennapjainkban, hogy látszódjon rajtunk, hogy valóban hozzád tartozunk, hogy a te fiaid vagyunk, akiket a te lelked vezérel, és akik egyre jobban hozzád lesznek hasonlatosak, Jézus. Igen, ez a szívünk vágya, hogy a te képmásod lehessünk ezen a földön. Köszönjük, hogy ezt munkálod, és kérünk, hogy legyen ebben engedelmes a mi életünk. Köszönjük, hogy itt vagy, köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol rómaiakhoz írott levele, 8. fejezetéből, előbb a 14 és 15. verseket, azt követően pedig a 18. verstől a 30. versig terjedő szakaszt. Tehát Pál apostol rómaiakhoz írott levele 8. fejezetének 14 és 15. versei így szólnak, mert akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által azt kiáltjuk, Abbá, Atya. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd megjelenik nekünk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ a hiába valóság alá van vetve, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette, abban a reményben, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a romlandóság rabságából, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és vajúdik mindez ideig. De nem csak a világ, hanem mi is, a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúvá fogadtatást, testünk megváltását. Mert ebben a reményben tartattunk meg, de a látható reménység már nem reménység, mert amit lát az ember, miért remélné is azt? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, türelemmel várjuk. Ugyanakkor a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert amit imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, amint kellene, de maga a lélek
esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak, mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy fia képmásai legyenek, hogy ő legyen az első szülött sok testvér között, akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Tehát továbbra is Pál levelét olvassuk az Új Szövetségből, amely a római gyülekezet számára íródott. Sok mindent elmondott már az apostol, leírta, hogy bizony ott van bennünk a bűn, ott van egy olyan program, ami tulajdonképpen szabad szemmel nem látható, hasonló ez, mint a Covid vírus, ugye, hogy nem látjuk, de mégis jelen van, tapasztaljuk a hatását, és így van ez a bűnnel is. Ugye sokszor mondja az ember, hogy nincs is bűn, de hát azért észrevesszük, hogy igenis van valami, amit a Biblia bűnnek nevez, saját életünkben is tapasztaljuk, még Pál is elmondta, hogy olyan ereje van, hogy ő azzal nem tud szembeszállni, és amikor ez a bűn beindul, akkor ő hiába gondolja úgy, hogy ez rossz, amire a bűn készül, amit meg akar általa valósítani, de nincs ereje arra, hogy ellenálljon. De elmondja azt is, hogy van megoldás a názáreti Jézus Krisztusban. Ő azért jött el ebbe a világba, hogy ezt a bűnvírust kitakarítsa az életünkből. De ehhez az kell, hogy átéljük a vele való találkozást. És ő maga is arról vallott, hogy Jézussal találkozott, és onnan megváltozott az élete. Fölismerte, hogy Jézus tudja őt megszabadítani a bűn hatalmából, és mindabból, amit a bűn rákényszerít, rá erőszakol a testre. És ha egyszer Jézus belép az életünkbe, ha megtapasztaljuk az ő kegyelmét, akkor átéljük azt, hogy Isten gyermekei, vagy Isten fiai vagyunk. És tulajdonképp ez ragadott meg tegnap engem, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Igen, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mondhatnánk úgy is, hogy arról lehet látni azt, hogy valóban az Isten fiai vagyunk, hogy az Isten lelke vezet bennünket. Tehát az meglátszik. Meg kell, hogy látszódjon, mert ha fiak vagyunk, akkor az Isten szent lelke az, aki kézbe vesz és vezet. És azon gondolkodtam, hogy hát hova is vezet a lélek? Tehát abban látszódik meg, amerre járunk, ahogyan élünk. És akkor eszembe jutott, hogy így olvassuk, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Akkor hogy is láthatjuk meg, hogy mit jelent Isten fiának lenni? Mit jelent Isten lelkének a vezetése? Hát Jézusra tekintve. Hát ő valóban Isten fia volt. Ő úgy jött Isten fiaként ebbe a világba, igaz, fölvette az emberi testet, annak minden emberi törvényével, de Isten fia volt. És annyira megrendítette, hogy ezt végig gondoltam, hogy ugye olvassuk, hogy amikor Jézus bemerítkezik a Jordán vizébe, megnyílik az ég, hallanak egy szózatot, és Isten szent lelke leszáll Jézusra galamb formájában. És utána a lélek elkezdi vinni Jézust. És hova viszi? Előbb a pusztába. Előbb a próbák közé. A pusztába, a próbák közé, hogy ott készítse őt fel, majd a szolgálatra. Hova visz a lélek? Hát bizony sokszor a pusztába, a szenvedésbe, a nyomorúságba, Isten formáló kezei közé. Milyen érdekes, ha tovább figyeljük is, hogy Jézus viszi a lélek. Hát hova viszi? Az akkori vezetőkhöz? Tárgyalni? Nem. Hanem viszi Jézus az élet legnehezebb területeire, a legnehezebb helyzetben lévőkhöz. És Jézus segít rajtuk. Tehát az Isten fiát mindig lefelé viszi a lélek, az élet nehéz területei felé. Ugye sokan azt gondolják, hogy ha mi Isten gyermekei vagyunk, akkor az életünk fölfelé vezet. Akkor azt jelenti, hogy mi Isten megjelenik az életembe, akkor minden ragyogóvá válik, nagyszerű lesz, és szépen épül fölfelé az életem. Anyagilag és társadalmi pozícióban is, mindenben, aztán majd szép, boldog öregkorban eltávozom ebből a világból. Aztán Jézus életében, Pál életében egész mást látunk. Azt látjuk, hogy nem azon az úton vezeti a lélek, mint amire mi gondolunk, hanem egy szűk és keskeny úton. Ugye Pál apostol is először megy a pusztába, az arab sivatagba, és ott töltődik fel az ígével, aztán pedig ugye megy a gyülekezetekbe, megy Antiókhiába, és majd Isten lelke kivezeti őt a misszióba. És végig azt látjuk Pálon is, hogy az élete nem úgy alakul, mint a többi embernek az élete. Ugye viszi a lélek, és ez azt hozza az életében, hogy mennyi nehéz helyzetet kell átélnie. Elmondja egy másik levélben, hogy többször hajótörés szenvedett, tehát élet veszélyben volt. Megbotozták, börtönbe zárták. És ez mind nem vette el a kedvét, mert tudta, hogy ez az ő útja. És így érthetjük majd azt, amit itt ír, hogy azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd megjelenik nekünk, amiket most szenvedünk. Ez is úgy megrendített, hogy Pál a maga és a munkatársai, tehát más Krisztus követőknek az életét úgy látja, hogy ez egy szenvedő életforma. És végig kell gondolni, hogy ez belefér-e a mi elképzelésünkbe. Különösen ma, amikor annyit lehet hallani arról, hogy ha átadod az életedet Krisztusnak, akkor onnantól minden nagyszerű lesz. Meggazdagodsz, jól fogsz élni, Isten megáld mindenben bőséggel. És Pál meg nem ezt mondja, hanem arról szól, hogy amiket most szenvedünk, hogy Jézust követve bizony az élet sokszor szenvedés. Persze itt ő nem elsősorban betegségekre gondol, hanem arra, hogy ahogy követi Jézust és viszi az evangéliumot a világba, azért őt sok nyomorúság éri. Gondoljuk meg, hogy az első missziós út során úgy megkövezik, hogy már a tanítványai is azt gondolták, hogy meghalt. De nem adták föl a reményt, még oda mentek hozzá, és kiderült, hogy van benne élet. És Isten talpra állította Pált. És olyan megrendítő, hogy az apostol nem azt mondja a tanítványainak, hogy tegyetek egy szekérre, vagy fogadjatok egy kocsit, és gyerünk innen minél hamarabb. Ha nem az volna a magától értető, de ez jönne belőlünk emberileg, hogy itt fél voltra vertek, hát akkor gyerünk innen, akkor tűzés. Itt egy percet nem maradok. És visszament a városba. Ugye ez Lisztrában történt. Visszament oda. És ennek meg lett a gyümölcse. Mert amikor majd jön a második missziói útra, ott lesz egy fiatalember, akit Timóteusnak hívnak, aki már addigra fölismeri azt, hogy Jézus a Messiás, és átadja neki az életét. Már szereti Jézus, és felajánlja Timóteus az életét Jézusnak való szolgálatra. És ezt mi vitte benne végbe? Én úgy gondolom, hogy Pálnak az élete. Látta, hogy ezt az öreg tanítványt megverik, megkövezik. És utána ott volt, amikor Páltól nem azt kapta, amit várt. Biztos ott volt Timóteus baba a fiatal gyerekben, hogyha ezt a Pált még visszahozzák az életbe, akkor bosszút fog állni. Megy a rendőrségre, följelenti az ő bántalmazókat. És Páltól nem ezt látta Timóteus, nem ment a rendőrségre, nem is mondta a tanítványainak, hogy nyomozzátok ki, kik voltak, és hagyjátok őket helybe. Vissza kell adni, nem. Ez a zsidó, aki abban nőtt fel, hogy fizesse vissza, fogad fogért, szemet szemért, ez a zsidó most nem fizet vissza. És akkor bizonyára megkérdezte tőle, hogy Pál, miért vagy te más zsidó, mint a többi? És akkor elmondja, azért, mert az én Uram és megváltom, Jézus vitte ezt bennem végbe. Ő tanította meg. És képzeld el, ő is így élt a kereszten, amikor ott szenvedett, amikor már csak percei voltak hátra, akkor nem átkokat szórt a megfeszítőire, imádkozott értük, kérte, hogy az Atya bocsásson meg nekik, mert ezek az emberek tudatlanok. Fogalmuk nincs arról, hogy az Isten fiát ölik meg. Fogalmuk sincs arról, hogy Isten elküldte nekik a megoldást, és most ők elvetik maguktól. Isten megbocsátott, és könyörült. És a mai napig könyörül rajtunk, mert még mindig szól az evangélium. Ez azt jelenti, hogy még mindig azt az ajándékot, amit Jézusban kaptunk, még megismerhetjük és elfogadhatjuk. És Pál azért tud végigmenni a szenvedés útján, és azért nem csügged el, és nem mondja, hogy hát Jézustól ezt kapom, hát nem is volt érdemes Jézust követni. Hát gondoljuk meg, hogy Pálnak nagyon jó volt az élete. Egy tudós, farizeus és rabbi, akinek anyagilag sem utolsó volt a helyzete, de amikor megismeri Jézust, rádöbbent, hogy ezek nem érnek Jézus mellett semmit, és mindent szemétnek ítélt, maga mögött hagyott, és elkezdett egy új életet Jézussal. És nem mondta azt, hát Uram, ezért hagytam el mindent, hogy most szegényebb vagyok még a templom egerénél is. Hát gondoljuk meg, hogy Pál apostol, 3 évtizeden keresztül követte Jézust, vitte az evangéliumot, de nem gazdagodott meg belőle. Ne gondoljuk, hogy ő olyan volt, mint sok mai prédikátor a világban. Luxus repülőn utazik, rengeteg aranya van, pénze nem. Azt írja Filippibe, hogy megtanultam bővölködni, szűkölködni, mert volt, amikor nem volt neki mit tennie. Sőt, olyan helyzet is előállt, hogyha hát nem akart éhen halni, akkor dolgozott. És nem mondja, hogy ezért követlek Jézus. Tehát ezt nagyon komolyan kell venni, hogy mi, amiket most szenvedünk, tehát Krisztussal nem biztos, hogy az jár, hogy miért itt lesz a legjobb élet. De miért nem csügged el, Pál? Mert nem a pénztárcájára, nem a bankszámlájára figyel Jézusra. És arra, amit Jézus készített, mit mond? Nem hasonlítható a mi szenvedésünk ahhoz, ami majd jön. Tehát ő a célra tekint, hogy egyszer majd odaérek Isten dicsőségébe. És azért megéri szenvedni. Vagy nekünk nem passzol össze az Isten országa, meg a szenvedés. Pedig ebben a világban mennyi mindenért tudunk szenvedni. Ha kell, órákig sorban állunk. Izzadunk. Fázunk. Nem érdekes, csak meg tudjuk venni azt a valamit. Meg tudjuk szerezni. És mennyi mindenért. Vagy gondoljuk meg, emberek szenvednek, nyomorognak, csak hogy vissza tudja fizetni a kölcsönt. Mennyi mindenért tudunk lemondani, azt mondja Pál. Hát én lemondok, én szenvedek azért, amit Isten Krisztusban készített, ami majd eljön, a dicsőség, és ahhoz fogható nincs. Sőt, mit mond? Hogy olyan csodálatos lesz, hogy azt a dicsőséget, azt az új teremtést sóvárogva várja már ez a teremtett világ is. Ennek két jelentése van, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését, egyszer rámutat arra, hogy várja ez a világ, az egész világ, hogy egyszer Isten jöjjön, Krisztus újra megérkezzen, és újra teremtse majd az Atya ezt a világot. Hogy új teremtés legyen, ahol már nem lesz bűn, ahol már nem lesz jelen a romlandóság. Ugye most jelen van az egész világban. Nem csak az ember hal meg, elpusztulnak az állatok, a növények, minden pusztul. És Pál tudja, hogy majd eljön az a dicsőséges pillanat, amikor Isten újjá teremti a világot, és nem lesz romlandóság. De ez a teremtett világ is várja azt a pillanatot, mert most mondjam így, emlékezik ez a világ arra, hogy a kezdet nem ilyen volt. Hogy kezdetben jó volt minden. Nem volt bűn, betegség, halál, elmúlás. De van ennek egy másik üzenete, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Vagyis nem kell várni az újjáteremtésig, mert egy bizonyos szinten már most újjá lehet az élet. Isten Jézus Krisztusba elhozta azt a csodát, hogy aki belekerül Krisztusba, aki átadja neki az életét, az új teremtéssé lesz. Egy olyan új élet kezdődik el benne, amit nem lehet máshoz hasonlítani. És a teremtett világ várja, hogy ezek az újjáteremtett emberek megjelenjenek. Ugye Jézus azt mondta a tanítványaira, hogy ti vagytok a föld sója. A föld sója. És valamikor régen az emberek nagyon várták a sót. Ugye amikor nem üzletbe lehetett vásárolni, hanem valamikor még István király országalapítása idején, vagy az azt követő századokban, erdélyi sóbányákból bányázták a sót. És akkor szekerekkel szállították, ugye akár Esztergomba, Fehérvárba, ugye a nagy városokba. És tudták azt is, hogy a só sokba kerül. Nagyon várták, hogy hozzájussanak, mert a só adott ízt, a só tartósított. És hát engem megrendített az, ahogy olvastam arról, hogy a sót hogy is bányázták. Hogy rabszolgák feladata volt, hát a rabszolgákat vitték sóbányába, és lent a föld mélyébe, sötétbe, vakon kellett dolgozniuk. Mert nem volt szabad lámpást gyújtani, mert ha meggyújtottak valami fákját vagy lámpát, az füstölt. A füst a fehér sót összekoszolta, elszínezte. És a só annál értékesebb volt, minél fehérebb. Tehát nagyon nyomorult körülmények közt bányázták. És az emberek várták ezt a nehezen kitermelt sót, és ahogy várták, azt nevezték el, hogy sóvárogva. Aztán, amikor esetleg vártak egy szeretett szemét, és már nagyon várták, nem akart még mindig jönni, arra mondták, hogy úgy várja, mint a sót. Na most ezt a képet használja fel Pál, és mondja, hogy ez a nyomorúságban levő világ így várja a sót, ami ízesebbé teszi az életét. Így várja ez a nyomorúságban lévő világ a sót, ami gátolja a rothadást, a romlást, mert romlik ez a világ. De testvéreim, Isten az ő gyermekeit azért állítja ebbe a világba, hogy gátoljuk a romlást, és segítsük az ízesebbé válást. Ott, ahol már megromlott az élet, a kapcsolatok, de ha bekerül oda egy Isten gyermeke, és általa a bizonyságtétel, még ízesebb lehet az az élet. Sóvárogva várja ez a teremtett világ. És én azt is látom benne, hogy ez nem mindig látszik. Meg nem mindig ott jön elő ez a sóvárgás, ahol gondoljuk. Hát a tékozló fiúról ki gondolta, hogy még egyszer sóvárogni fog az atya után? Ki gondolta? Senki, csak egyedül az apja. És hány olyan ember van, hogy évekig, évtizedekig senki nem gondolna, hogy egyszer csak valami megmozdul benne, és vágyakozik egy jobb után, és vágyakozik Isten után. És sóvárogva keresi. Addig mást keresett, de most elkezdi sóvárogva keresni azt az újat. Keresi az Istent. A tőle való megoldást, a tőle való új életet. Aztán Pál még használ egy olyan képet, hogy a teremtett világ, az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és vajúdik mindez ideig. Tehát az apostol felismerte azt a Jézussal való kapcsolat által, hogy ez az egész teremtett világ érzékeli azt, hogy nagy a baj. És ezt nem tudja senki megváltoztatni. Nem tud rajta senki segíteni, Pál tudja, hogy csak egy valaki, Jézus. De maga ez a teremtett világ ezt nem tudja, de sóhajtozik, vajúdik. Ugye a sóhajtozás, és elsősorban a vajúdás, ugye az a babát váró kismamára jellemző, őrá szokták alkalmazni, és amikor egy kismama elkezd vajúdni, az azt jelenti, hogy ott valami történik, ott egy élet fog világra jönni, és a vajúdás ugye az egyre erősödik. Az nem úgy van, hogy egyszer van egy vajúdás és vége, hanem addig erősödik, amíg aztán majd a születésben nem fog torkollani. És Pál azt írja, hogy ez a világ, ez vajúdik. Ez a vajúdik szenved, mert érzi, hogy valami készül. Tehát amit mi is ma látunk magunk körül, az gyakorlatilag egy vajúdás. A természet is vajúdik. Tehát ezek a viharok, azok a vizek, amikről hallunk, meg egyéb események, ezt mind azt jelzik, hogy ez a bűnbe rekesztett világ gyötrődik, szenved, vajúdik, és halad a felé, hogy megszülessen valami. Tehát senki ne úgy gondolja ezeket az eseményeket, hogy hát ezek jelentéktelenek, aztán minden rendbe jön. Azért használja a szót Pál, hogy vajúdás, hogy ott legyen előttünk, hogy egyszer jön a születés. Vagyis lesz változás. Ugye azt jelenti, hogy a vajúdást követi a születés, egy új korszak fog megszületni. Ez lezárul a kegyelem korszaka. Mi azt hiszük, hogy soha nem ér véget. Le fog zárulni, és következik valami új. És aztán majd eljön az Isten ítéletének az időszaka. És jó ezt látni, hogy készüljünk. Hogy legyünk készen arra, amikor majd az Úr cselekszik, és ne érjen meglepetésként, ne legyen váratlan, ne járjunk úgy, mint az öt szűz, akinek nem volt tartalék olaja, aki már mindennel el volt foglalva, csak az nem érdekelte, hogy várjam az Urat, hogy nem készült rá szívében, lelkében. És mi várjuk? Az Isten népének várakozó egyháznak kell lenni. Várni az Urat, és őt várjuk. Vagy annyi minden elfoglal minket, oly sok saját tervünk van még, és szeretnénk, hogyha az végére jutna, vagy ott van, Uram, várlak, bármikor jössz, kész vagyok. Akkor is, ha még a terveim nem értek a végére. Nem az motivál, hogy még ezt is megcsináljam, meg azt is befejezzem, meg amazt is, mert akkor lemaradok. Hanem az motivál, hogy várjalak téged. És Pál rámutat arra, hogy, sőt így megvallja bizonyságtételként, hogy akik Isten szeretik, minden javukra van. Igen, azt mondja, szenvedünk, mert ez a világ a Krisztus tanítványait nagyon sokszor szorítja, préseli, el akarja távolítani, de mi tudjuk azt, hogyha szeretjük őt, ezeket a rosszakat is, ő jóra tudja fordítani. Ő a rosszból tud jót kihozni. Igen, Isten országában másképp mennek a dolgok. És jó, hogyha mi erre figyelünk. Nem a problémára, a szenvedésre, a világ támadására, hanem arra, hogy hiszem, hogyha nehéz is, ebből Isten jót hoz ki. Jót hoz ki már esetleg ebben az életben, de majd az örökké valóságban bizonyosan. Ugye Pál életében is láttuk, amikor már fogolyként Rómába szállítják egy hajóval, és Máltánál hajótörés szenvednek, és kiúsznak a vízből, és örülnek, hogy életben maradtak, és elkezdenek ott egy tüzet gyújtani, hogy meg tudjanak szárítkózni, és ahogy gyűjtik a tűzhöz a rőzsét, egyszer csak kiugrik egy vipera, és megmarja Pált. És mindenki azt gondolja, hogy hát ez egy nagyon gonosz ember, valószínűleg gyilkos, aki megúszta, nem pusztult el a hajótörés alatt. De az Istenek bosszút állnak rajta, így gondolták a pogányében. És Pál lerázza a kezéről, és akkor csak néznek, hogy nem esik össze, és hal meg. Hát a vipera maradt, senki nem éli túl. És Isten így hoz ki a rosszból, egy vipera marásból jót, mert ő szereti Jézust. És mi lesz a jó? Az, hogy az emberek, akik látják, hogy Pál életben marad, kíváncsiak lesznek arra, hogy te túlélted, és akkor beszél Jézusról. Hogy én is ugyanolyan ember vagyok, mint ti, nem azért éltem túl, mert én varázsló vagyok, hanem azért, mert az én Uram és megváltóm Jézus, aki titeket is szeret, akire nektek is szükségetek van, ő hatástalanította a kígyó mérget. És lehet, hogy elmondta azt, ami ott van a Márk evangélium a végén, hogy akik hisznek Jézusban, azokat ilyen jelek követik, hogy halálosat isznak, és nem árt nekik. Most igaz, ő nem itta, hanem ugye a kígyó juttatta bele a mérget, de nem ártott neki, mert Krisztusban volt az élete. És ott van ez egy-egy nehézségben előttünk, hogy én őt szeretem. Ez az egy kérdés van. Szeretem őt? Mindennél jobban, és mindenkinél jobban. Aztán a többi már nem kérdés. Tehát nem az a kérdés, mi vár ránk az életbe. Szeretem-e Jézust? Ha szeretem, akkor tudhatom, hogy bármi rossz jöhet is, azt ő jóra fordítja, áldássá teszi. És mi a célja? Hogy fia képmásai legyünk. Ez is megrendített, hogy hát ez a cél, hogy mi Jézus képmásai legyünk ebben a világban. Nem az, hogy egyénileg boldoguljunk, és megcsodálj, hű, te hívő vagy. Hú, és akkor elnyerted az állami támogatást, ez ám a hívőség, nem? Jézushoz hasonlíts. Képmása legyünk, ez az Isten munkája. Arra hív el, azért szólít meg, hogy Jézushoz hasonlóvá tegyen, vagy másképp, tulajdonképpen a hívőkön keresztül sok-sok Jézusnak kéne szaladgálni ebbe a világba. Azért vagyunk itt, hogy ráhasonlítsunk. És amikor éljük az életünket, észrevegyék, hogy ezekben ott van Jézus. Ezek úgy reagálnak, mint Jézus. Úgy cselekednek, mint Jézus. Ez ránk a jellemző. Jézust látják, az ő képmása vagyunk. És legyen ez az imádságunk. Uram, formáld ki a te képmásodat bennem, általam. Imádkozzunk. Urunk, dicsőítünk azért, hogy eljöttél ebbe a világba, és megmutattad, mit is jelent az Atya akarata szerint élni. És olyan csodálatos volt a te életed, Uram. Te nem a mi útjainkat jártad, nem felfele igyekeztél, hanem a mélységeken haladtál keresztül azért, hogy beárazd a világosságot oda, ahol sötét van, és vidd a sót, és tedd életessé az életet ott, ahol nyomorúság és szenvedés van, ahol, Uram, már felbomlottak a kapcsolatok, ahol az életnek már nem illata, hanem szaga van. Mert, Uram, ahova téged befogadnak, ott minden megváltozik. Köszönjük, hogy minket is ilyenné akarsz formálni. Arra hívsz el, hogy a te utadat járjuk, és a te képmásod legyünk ebben a világban. De bűnbánattal kell megvallanunk azt, hogy bizony nem mindig lehet látni bennünk téged. Nem mindig lehet észrevenni, hogy te itt vagy jelen. Annyi minden leköt minket, sokszor a világ dolgai magukhoz láncolnak, hogy nem látszódik a te lényed, a te magatartásod, hanem bizony gyakran mi is a világ magatartását jelenítjük meg. Könyörülj rajtunk, hogy más legyen az életünk, másképp viszonyuljunk az emberekhez, ott, hogy sóvárogva várjunk téged, és azok, akik várják az Isten gyermekei megjelenését, azok pedig általunk ezt a sót megtapasztalják, hogy lehessünk sók ebben a világban, és fény, Uram, mert neked hatalmad van arra, hogy életeket megváltoztass, mássá tegyé, úgy, ahogy a só is átalakítja az ételt, hogy a tanítványok, akik még itt vannak, átalakítsuk az életet. Kérünk így, jöjj közel hozzánk, csak hogy mindig rád tekintsünk, ne keseredjünk el szenvedések, gyötrelmek, meg nem értések idején sem, hanem higgyük, hogy valóban, ha téged szeretünk, akkor minden a javunkra van, áldott légy érte. Könyörgünk a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért, csüggedőkért. Urunk, add, hogy a te dicsőséged beragyogja az életüket, hogy az a só ízt adjon nekik, és más emberré formálódjanak a te szent lelked által. Kérünk így a családokért, gyermekekért, a körülöttünk élő emberekért, hogy felragyogjon nekik a világosság, elég visszük egyházunkat, népünket, és ezt az egész világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szíveinket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától hétközi Isten tiszteletet tartunk, majd vasárnap a megszokott időben 10:30-tól lesz új kenyérre úrvacsora osztás, és tartunk Isten tiszteletet. A szent jegyeket pünkösdéhez hasonlóan fogjuk kiszolgáltatni, tehát mindenki a helyén marad ülve, és tálcán visszük ki a kenyeret, és egy személyes kelyhekben pedig a italt. Befejezésül a már megkezdett 226. dicséret 4. versét énekeljük. Dicsértessél, Atya!
Yeah.